Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en. Három hazai kutatócsoport nyert az MIT és a Hunren közös pályázatán. Az egyik kutatócsoport két jeles kutatója, Ványi András Szabolcs és Böröszki Zoltán István itt vannak a stúdióban. Az MIT és a Hunren közös pályázatáról van szó, a világ első számú műszaki egyetemének számító MIT GSF programjának keretében a Hunren kutatói most először vehettek részt dedikált MIT-Hunren közös pályázati programban. Az együttműködés minden tekintetben kiemelkedőnek számít, világszerte mindössze 23 ország vesz részt az MIT GSF programban. Hát ez volt a hír, ezt olvastam föl, és most jönjenek a kutatók, Böröcki Zoltán István reaktorfizikával és nukleáris biztonsággal foglalkozó kutató, a Hunren Energiatudományi Kutatóközpont nukleáris biztonsági laboratóriumában, jól mondtam, ugye?
Jól mondja, persze.
Próbálom egészen precízen.
Kiváló.
Ványi András Szabolcs, reaktorfizikus, Hunren Energiatudományi Kutatóközpont és a BME kutatója. A fejlett reaktorok autonóm irányítása. Ugye ez a témájuk. Mondhatom, hogy témátok, ha lehet, akkor tegeződjünk, elég nehéz ez a téma. Nekem még magázódunk is, akkor teljesen elveszek részlet. Szóval ez a téma, hogy ha ezt laikus nyelvre kell lefordítani, akkor ez mit jelent?
Az új típusú reaktoroknak a méretében egyrében az a trendet lehet megfigyelni, hogy próbálják a dizájnt, a reaktornak a termikus és kimeneti teljesítményét lejjebb vinni. Kisebb reaktorokat, kisebb reaktormodelleket terveznek.
Kicsik, még minik is vannak,
kicsik,
ugye erről is beszélgettünk.
Kicsik, mikroreaktorok, ugye teljesítményben mondjuk, hogyha megnézzünk egy BVRX-et, 300 megawatt, egy Paksnál kisebb blokkokat próbálnak telepíteni, nuscale 70, 5 megawatt.
De van akkor is, mint egy konténer, azt mondtad.
Van olyan, ami akkor erre van tervezve, ami konténer, papíron, írva alapvetően, de alapvetően kisebb reaktorméretekről beszélünk, és ebben az esetben ugye az realizálódik, hogy az üzemeltetéshez szükséges operátori költségek azok relatíve nagyobbak lesznek, mint mondjuk egy nagyobb erőmű típusnál. És akkor itt feljön a kérdés, hogy szeretnénk ugye az operátori költségeket csökkenteni.
Hogy az egy megawattra eső operátori költség, világos.
Akik irányítják a reaktort, aki ül bent a vezénylőben, irányítja a reaktort, azt szeretnénk ugye csökkenteni. Mm. Ugye egy nagy reaktornál ezt a költség jobban el tud veszni az üzemeltetés során. Mondjuk egy kis reaktor esetében, ami mondjuk jelentősen kisebb, ott már nem. Úgyhogy itt azt szeretnénk, hogy olyan automatikus irányítási rendszert szeretnénk ugye létrehozni hosszú távon, ahol mondjuk nincsen szükség feltétlenül annyi, vagy keves, vagy egyáltalán operátori beavatkozásra, vagy legalábbis operátor.
Ez ott a légirányítás, ugye, amikor távolról irányítok egy repteret, ugye, mert ilyen is van más.
Hát azt most nem tudom, hogy pontosan ezt hogyan szeretnék ezeket megvalósítani, ugye ezek ilyen, nem szeretnék belefutni valami olyanba, de hogy mi alapvetően a fizikai modellekkel foglalkozunk, tehát hogy az, hogy mik lenne az a fizikai modell, amivel, tehát mi nem az irányítás technikával foglalkozunk, hanem a fizikai modellekkel foglalkozunk, amivel le lehet írni azokat a tranzienseket, azokat a jelenségeket a reaktorban, ami kifejezetten én személy szerint így a neutron transportjával foglalkozok így a hétköznapokban az irodában. Én azokkal az egyenletekkel és azokat az egyenleteket oldom meg, amik a neutron transportnak az időbeli és térbeli függését írja le.
Itt már egy picit azért elvesztem, úgyhogy most jöjjön András, aki reaktorfizikus. Te mit teszel hozzá? Te hogy fogalmazod, amit én másképpen is olvastam, hogy a jövő negyedik generációs nukleáris reaktorának biztonságos és megbízható tervezéséhez járultok hozzá. Ez így megállja a helyét? Még egyszer mondom, számára, olyan hallgató számára, aki nem ért hozzá, mint mondjuk én.
Igen, abszolút. Gyakorlatilag ennek a projektnek a keretében az MIT-nak, a Massachusetts-i műegyetemnek van egy saját fejlesztésű programja, kódja, ami Monte Carlo elven működik. Ez egy szabadon elérhető kód, ők fejlesztik, és a programnak talán a fő vonulata az, hogy ezt a kódot fogjuk használni abban, hogy pontosabban le tudjuk írni azokat a folyamatokat, amiket Zoltán itt az imént mondott.
Tehát ők is mérnek ott, és ti is mértek itt, ugye?
Igen, tehát kettős, tehát modellezés az lenne Magyarországon is, illetve Amerikában is, illetve nekik van egy úgynevezett szubkritikus rendszerük, ez egy sokkal kisebb reaktor, ami hát nem tudom, hogy lehetne megfogalmazni, hogy méretre is kisebb, teljesítményre is nem tud, hogy mondjam, nincsen benne, nem alakul ki benne önfenntartó láncreakció neutronforrás nélkül. Viszont itt nekünk Magyarországon pedig, hát kevesen tudják, de Budapesten, illetve a környék, Budapesten belül is van kettő reaktor, a műegyetemen van egy oktatóreaktor, és a központi fizikai kutatóintézet telepén pedig van egy kutatóreaktor. És amit mi hozzá tudunk főleg erősen hozzáadott értékként tenni ez az együttműködéshez, az az, hogy olyan méréseket végzünk, amelyel ez a program, ez a kód, ez validálható gyakorlatilag. Tehát meg tudjuk mutatni, hogy a működése a valóságnak megfelelő.
Hogy jött ez a pályázat?
Magának az MIT-nak ez a Global Seed Fund rendszere, tehát hogy nemzetközi bilaterális együttműködéseken alapuló kutatás finanszírozás, ez régebb óta működik. Tehát minden országnak, vagy nem minden, de sok országnak, régiónak van saját ilyen füle ebben a fundban. És ha jól tudom, mi eddig Magyarországon nem volt ilyen fülünk, és a Hóren kezdeményezte azt, hogy induljon egy együttműködés.
Tehát így kerültetek be ebbe a 23 országban, összesen 23 országgal van ilyen együttműködés,
így
van. Ezt mondtam az elején.
És akkor így nyílt egyáltalán lehetőségünk arra, hogy pályázatot adjunk be.
Jó pár kutató csoport beadta a pályázatát, és aztán három nyert végül, ugye, és ti vagytok most itt a stúdióban. Hogy néz ki egy ilyen munka? Meddig tart? Mire van lehetőség? Hogy néz ki a finanszírozás? Egyáltalán a napi apró munka is érdekel, mert azért Amerika messze van. Tehát ti itt mértek, ti itt modelleztek, ugye ők ugyanúgy, akkor adatot cseréltek, akkor esetleg ők jönnek ide modellezni, mérni, ti mentek oda. Mire van lehetőség?
Nagyjából ezekre.
És 30 hónap, vagy 20 hónap? 20 hónap, igen.
20 hónap, de ez alapvetően rugalmas.
Igen, tehát már beszéltünk az amerikai féllel, ők mondták, hogy minden tekintetben nagyon rugalmasak lesznek, hogy elsősorban ők arra helyezik a hangsúlyt, hogy tényleg egy megvalósuljon egy kompetenciacsere, hallgatókat vonjunk be alapvetően a munkába, ezt nagyon kiemelt pontként emelte ki az amerikai fél. Mi is kiemelten fontosnak tartjuk alapvetően azt, hogy fiatal hallgatókat tudjunk bevonni a munkába, utánpótlás.
De ti is nagyon fiatalok vagytok.
Köszönöm
szépen. Én ezt így látom. De még több hallgató, ugye? Mert ez és a hallgatóképzés intézmény között transfer. Igen. Tehát, hogy legyen után. Mennyire szexi, trendi dolog most ilyen területen tanulni és ezzel foglalkozni? Ez csak egy zárójeles kitétel. Megmondom őszintén, én idősebb kutató urakat vártam ide a stúdióba.
Van ennek egy időben változó trendje. Tehát például, amikor volt a fukushimai baleset, akkor előtte viszonylag sok hallgató érdeklődött ebbe az irányba, amikor megtörtént a baleset, akkor volt nemzetközi szinten is tapasztalható.
Alapvetően azért volt egyfajta, tehát itt a Csernobili baleset, tehát az elmúlt nem tudom hány 10 évben, alapvetően a nukleáris technikának nem volt annyira vonzó. Ezt lehet látni, hogy a nyugati országokban nem nagyon voltak installációk. Keleten,
hát ugye, amikor bontják az atomerőműveket, akkor nyilván nem hát trendi dolog ott ezt tanulni, nyilván mondjuk, hogy hát, vagy bezárnak atomerőműveket.
Igen. Hát ahhoz is kell szaktudás amúgy.
Ahhoz is kell szaktudás, hogy le lehessen őket szerelni, az is nagyon fontos, de hogy alapvetően nem volt akkora állami finanszírozás az egész mögött, így ez az egész dolog, én személy szerint azt gondolom, hogy egy kicsit lelassult. Most talán újra feltámad a szél. Én határozottan azt látom, hogy ezekkel az SMR reaktorok mögött rengeteg befektetői tők áramlik. Tehát, hogy nagyon sokan...
Az SMR reaktor az, ami mobil, ami kisebb, ami
moduláris reaktor.
Ami nem 30 évig tart fölépíteni, mint
ez az
Paksot,
ígéret.
Ugye?
Igen, ez az ígéret, hogy ezeket nagyon gyorsan fogják installálni, nagyon gyorsan sorozatgyártásba fognak készülni, emiatt gyorsan lesz az installáció.
Hát arról szó is volt, hogy mi az amerikaiaktól veszünk ilyeneket, talán azt hiszem.
Én úgy tudom, hogy van már valamilyen együttműködés. Igen. Megállapodás Magyarországon, ezt András ki tud segíteni ezt.
Igen, amikor az előző kormány Washingtonban volt tavaly, akkor...
Igen, akkor került ez szóba. Hát meglátjuk, hogy ebből mi. De minden esetre legyen az kisebb teljesítmény, legyen mobil, hamarabb fel lehessen
ezek
húzni,
az gondolatok, igen.
Akár távolról is lehessen irányítani. Ez most megint az én laikus megjegyzésem, hát de hatékonyan valamilyen módon, ugye?
Minél kisebb, minél mobilisabb, annál jobban felmerülnek azok a kérdések, tehát ez az autonóm aspektus. Nyilván mondjuk egy 300 megawatt reaktor alapvetően nem, tehát ott lesz biztos, hogy lesz operátor.
Amikor ezt hívtátok az MIT-sokat, akkor azért megvan ilyenkor egy magyar kutató illetődve? Mert az érdekel legfőképpen, hogy valóban Magyarország hozzá tud-e tenni ehhez a tudáshoz, ami ott van, ugye, mert ez világ viszonylatban is nagyon... Tudom, hogy a magyar egyetemek is, persze, csak kérdezem, hogy ilyenkor az egymás mellé rendeltség az meg tud-e valósulni?
Én azt gondolom, hogy alapvetően ez meg fog tudni valósulni, tehát hogy ők is hasonló felállásban. Egyrészt nyitottak, másrésztről nagyon konstruktívak, meg asszertívak voltak minden tekintetben itt az egész szituáció során, és hasonlóan ők is hallgatókat fognak bevonni. Ő náluk is ugye ez az utánpótlás kérdés egy kritikus aspektus. Na, ők is alapvetően úgy gondolnak erre az egész projektre, hogy ez egy ilyen indító projekt. Tehát ők azt szeretnék, hogyha mi hosszú távon majd még pályáznánk. Tehát ez alapvetően egy kezdeti kompetencia, ismerkedés, kapcsolatépítés. Egy magvető fázisként gondolnak rá, nagyon. És ez a pályázatban is aztán bele van írva, hogy itt hosszú távon mi azt szeretnénk, hogy majd közösen elindítjuk ezeket a ismerkedéseket, tanulásokat, megtanuljuk a szoftvert használni, megtudjuk, hogy a másik mit tud mérni, hogyan tud mérni, miket.
Ezt akartam, hogy teljesen ugyanaz? Tehát beülök itt egy benzines Renault-ba, és Amerikába beülök egy benzines Renault-ba.
Bármint
tehát...
a két reaktor? Teljesen más.
Ugye?
Abszolút, minden tekintetben más.
Ezért fontos nekik, vagy ezért lehet izgalmas nekik?
Én azt gondolom, hogy ezért izgalmas.
Az itteni tudás, meg az itteni gyakorlat, az itteni mérésmodellezés?
A mérés szempontjából mindenképp szerintem ez izgalmas lehet a számukra. Tehát például az, hogy a tanreaktoron, én úgy tudom, hogy relatíve könnyen lehet mondjuk kísérleteket engedélyeztetni, és utána azokat végigvinni. Mondjuk ez egy olyan dolog, amiről lehet, hogy András fog tudni többet beszélni, mert neki már ebbe volt szerencséje.
A tanreaktoron le lehet képezni tulajdonképpen akár havária helyzeteket? De mire jó egy tanreaktor? Olyan eseményeket tudsz lepróbálni, ami bekövetkezhet, és annak a következményeit, vagy annak a megelőzését?
Hát amikor ezt a 60-as években megálmodták, hogy legyen ott egy oktató reaktor, ami egyetemen, akkor ott az első számú cél az volt, hogy a majdan épülő paksi reaktorokhoz, az operátoroknak biztosítsanak képzőhelyet.
Szimulátor kvázi.
Vagy. És akkor ők ott a reaktoros folyamatoknak az alapjait tudták gyakorlatilag megtanulni, gyakorolni. Valamilyen mértékben lehet ilyen baleseti eseményeket szimulálni, de nem ez a jellemző. Inkább amit mi is fogunk csinálni, az, hogy olyan reaktorbeli folyamatokat, tranzienseket keltsünk, akár hőmérsékleti visszacsatolással, amikor a víz melegedésének is van szerepe. Reaktorban lejátszódó folyamatokat próbáljuk megjósolni, kiszámolni, azokon meg tudjuk mutatni a mérésekkel, hogy jól működnek és megfelelően működnek.
A ti elképzelésetek szerint mondjuk 20 év múlva, és most ez nem ígéret, csak kérdés. 20 év múlva hova jutunk el ebben az iparágban? Akár teljesítményben, méretben, tehát az atomenergia milyen módon színezi majd az életünket, változtatja meg a mostani helyzethez képest, mikor tudjuk azt, hogy Paks adja az energia, nem tudom, 40-50, nem tudom, hány százalékát, villamosenergia hány százalékát.
Hát Paks jó eséllyel még lesz, tehát hogyha a további üzemidő hosszabbítás kifut, akkor
hát
Paks
még üzemelni lehet egy új is, igen.
Paks 2 ugye Magyarországon remélhetőleg sikeres beruházás lesz belőle, és üzemelni fog.
De mellettük?
Mellettük, hogyha ezek a kis moduláris reaktorok tényleg végig tudják futni azt az evolúciós folyamatot, ami szükséges ahhoz, hogy őket lehessen engedélyeztetni és gyorsan installálni, könnyen lehet, hogy akár valami kis ipari szereplő tudjon magának venni alapvetően egy kisebb modult, amivel valami ipari hőt, vagy valamilyen...
Tehát az energiaellátását tudja biztosítani
saját magának. Ugye itt alapvetően az SMR-eknél ez egy ilyen nagyon kiemelt aspektus, hogy ne csak alapvetően egy ország, egy kormány tudja ezt vásárolni, hanem ipari szereplők is tudjanak hozzájutni. Ezért is például a nagy, például IT cégek is iszonyatos mennyiségű
pénzt döntenek ezekbe. Erről van szó, hogy az energiaellátásukat ezek a legnagyobb...
A szerverparkok nem bírják fedezni. Igen. És ők alapvetően rendkívül mód
érdekeltek abban, hogy...
Hogy ilyen tip, mert alapvetően ez egy zöld energia, tehát nincsen káros anyag kibocsátás, minden helyben maradt. Tehát, hogy alapvetően ez egy mérföldekkel jobb opció, mint bármilyen fosszilis energiaforrás. Tehát van benne potenciál, vannak erőlépések, rengetegesen már koncepció van az asztalon ma, tehát hogyha ezt elkezdjük nézegetni, akkor a NEA, a Nukleáris Energiai Ügynökség összeállított már ilyen gyűjtőanyagokat, amiben a világon összegyűjtötte ezeket a reaktor koncepciókat, és első körben volt 80, amit kiválasztott, amit úgy komolyan lehetett venni, és azt hiszem, bővítették még sokkal, tehát egy rengeteg koncepciónak a fejlesztése történik ma világszerte, amiből én
azt befutó gondolom, csak kevés lesz majd.
Én azt gondolom, hogy le fog futni egy evolúciós folyamat, ki fognak változtatni azok a dizájnok, amik realizálódni tudnak, már vannak jelek arra, hogy melyik dizájn mennyire halad előre, mennyire gyorsan történik az engedélyeztetése, tehát hogy ezekből mi fog megvalósulni. Ez a BVRX például az, amit én személy szerint azt gondolok, hogy ebből, amit például a lengyelek is ugyan letették mellette a voksukat, én a személy szerint azt gondolom, hogy az például lesz is valami.
Mert lehet kisebb a méret, meg lehet kisebb a teljesítmény, mert nagyjából erről van szó, de a biztonságnak, annak ugyanakkorának kell. És ha jól látom,
sőt,
gondolom, akkor nektek ez a lényeges kérdés, ugye? Tehát, hogy ugyanezt a biztonságot, amit a nagynál garantálni kell, azt akármilyen kicsi lesz majd az a modell, azt kell biztosítani.
Igen, tehát veszélyes anyag nem kerülhet ki. Tehát ezt nekünk...
Meg ezzel kapcsolatban megvannak a kihívások, ahogy Pakson is a tűzoltó egységnek ott kell lennie, egy fizikai biztonságot biztosító egységnek ott kell lennie, tehát ez majd egy nagy kérdés, hogy ezeknél a kis reaktoroknál hogyan lehet ezt költségkatékonyan
megoldani. Tehát ezt nem úgy kell elképzelni, csak egy ipartelep mellett lerakok egy ilyen konténert, és az ott elketyek valahol is valahol.
Hát ezek a nagy kérdések, hogy ezeket hogyan lehet...
irányítani, kontrollálni, biztosítani.
Hát nagyon sok aspektusból, tehát, mint ahogy az András is mondta, fizikai biztonságot is meg kell teremteni. És ezeket garantálni kell. Ezeket nem lehet félváról venni, és ezeket nem is veszik. Tehát ez 100%-ig komolyan van véve.
És akkor ezen fogtok többek között dolgozni az MIT-s kollégákkal együtt.
Reaktorfizikai oldalon.
Igen,
tehát, hogy mi alapvetően azt szeretnénk, hogy tehát mi a fizik, tehát hogy a fizikai folyamatok, amik a reaktor tartályon belül történnek, azoknak a modellezését, nek a lehető legnagyobb pontossággal tudjuk mi elvégezni, ehhez új modelleket fejlesztünk és validálunk. Tehát itt egy nagyon fontos szempont, itt a projekten belül is, amitről most beszélünk, hogy ezeket a módszertanokat, amiket esetleg íróasztalon, meg utána szoftvert csinálunk belőle, utána lemodellezik a hallgatók, és leszámolunk, utána a valóságban valódi mérésekkel igazoljuk, hogy tényleg azok a folyamatok, amiket ki tudunk számolni, azok úgy fognak lejátszódni a világ valóságban, mint ahogy mi azt gondoljuk.
Voltatok már az MIT-n?
Én még nem.
Én sem.
Akkor most ez a következő hónapok fontos kérdése, vagy lépése lehet, hogy előbb-utóbb akkor utaztok.
Ez nagyon érdekes lesz nekünk is, amikor mi megyünk majd a hallgatókkal együtt, meg az is egy nagyon érdekes kör lesz, amikor ők jönnek ide, és mi fogjuk megmutatni nekik, hogy milyen eszközparkunk van, és kapacitásaink.
A finanszírozás az legfőképpen a hallgatók bevonását és utazási költségek fedezését jelenti?
Igen.
És ez egy óriási segítség, mert hát egyébként nem ugrálhatnátok már, bocsánat, ki három havonta a tanulmányútra, hogy az MIT-re nyilván.
Nem jellemző, hogy a hallgatókat így Amerikába küldenénk hetekre méricskélni, meg együttműködni, úgyhogy ez nagyon jó lehetőség, igen.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Hazai kutatócsoport nyert az MIT és Hunren közös pályázatán, egészen pontosan három hazai kutatócsoport, abból az egyiknek a két fiatal kutatója, Ványi András Szabolcs és Böröcki Zoltán István voltak itt a stúdióban. Gratulálok, a fejlett reaktorok autonóm irányítása a téma. Köszönöm szépen, hogy beavatottok a részletekbe.
Köszönjük szépen.
Köszönjük a lehetőséget.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.